10. fejezet. Készen állsz arra, hogy a vizsgáztatók elé állj, fiam? Kérdezte Jack Tar. Ennél jobban már nem leszek felkészülve, felelte Harry. Egyébként megfogadtam a tanácsát, és átnéztem az utóbbi 10 év felvételi feladatsorait. És igaza volt, tényleg határozottan kirajzolódik egyfajta rendszer, szabályos időközönként újra meg újra fölbukkannak ugyanazok a kérdések. Akkor jó. És hogy állunk a latinnal? Mert abból nem bukhatunk meg, bármilyen jól teljesítünk a többi tárgyból. Harryt mosolyra fakasztotta, hogy Jack Tar többes szám első személyben beszél. Dickensnek hála, felelte. A múlt héten 69%-osra sikerült a próbavizsgám, még úgy is, hogy nálam Hannibal az Andokon kelt át. Alig 9600 kilométert tévedtél, kuncogott Jack Tar. Szóval, mit gondolsz, mi lesz a legnagyobb problémád? A másik 40 szentbédás fiú, aki ugyanoda felvételizik, nem is beszélve arról a 250-ről, akik más iskolákból jönnek. Őket felejtsd el, mondta az öreg. Ha minden tőled telhetőt megteszel, ők nem jelenthetnek gondot. Harry csöndben maradt. És mi a helyzet a hangoddal? Kérdezte Jack Tar, aki mindig témát váltott, ha a fiú hallgatásba burkolózott. Semmi újdonságról nem tudok beszámolni. Még hetekig is eltarthat, mire kiderül, hogy tenor vagyok, bariton vagy basszus, és még akkor sincs rá semmi garancia, hogy jó ének hangom lesz. Csak egy valami biztos az, hogy a Bristol nem ad nekem karének ösztöndíjat, amíg olyan vagyok, mint a törött lábuló. Na, fel a fejjel, biztatta Jack Tar. Ennyire azért nem szörnyű a helyzet? Dehogy nem. Sőt, még rosszabb, mondta Harry. Mert ha ló lennék, akkor legalább megadhatnák nekem a kegyelemlövést. Az öreg elnevette magát. És mikor van az a vizsga? Kérdezte, pedig tudta a választ. Csütörtökhöz 1 hétre. 9-kor általános műveltséggel kezdünk, és a nap folyamán még 5 tárgyból írunk dolgozatot. Délután 4-kor végzünk az utolsóval, az irodalommal. Jó, hogy a kedvenc tantárgyaddal fejezheted be, mondta az öreg. Bízunk benne, hogy tényleg jó lesz, de imádkozzon, hogy legyen benne Dickenses kérdés, mert már 3 éve nem volt, úgyhogy takarodó után mindig az ő könyveit olvastam. Wellington írta a memoárjában, mondta Jack Tar, hogy minden hadjárat legrosszabb pillanatai azok, amikor az ember a csata hajnalán a napfelkeltét várja. Egyetértek a vasherceggel, úgyhogy a következő hetekben nem sokat fogok aludni. Akkor egyel több okod van rá, hogy jövő szombaton ne gyere el hozzám, Harry. Hasznosabban is töltheted az idődet. Meg aztán, ha jól emlékszem, akkor lesz a születésnapod. Ezt meg honnan tudja? Bevallom, nem a Times társasági rovatában olvastam, de mivel tavaly is ugyanerre a napra esett, vállaltam a rizikót, és vettem neked egy kis ajándékot. Azzal elővett egy kis csomagot, amely egy múlt heti újságlapba volt bebugyolálva, és Harry kezébe adta. Köszönöm, uram, mondta a szalagot bogozgatva Harry. Aztán leszette az újságot a kis kék dobozról, majd kinyitotta, és hitetlenkedve bámulta az Ingersoll márkájú férfi karórát, amelyet Mr. Dickens vitrinjében látott. Köszönöm, ismételte Harry, és a csuklójára szíjazta az órát. Egy jó darabig le sem tudta venni róla a szemét, és sehogy sem fért a fejébe, honnan volt Jack Tarnak 6 shillingje. Harry a vizsga reggelén már jóval napkelte előtt ébren volt. A reggelit is kihagyta, inkább gyorsan átfutott még néhány régi, általános műveltségi kérdéssort. Átismételte az országok fővárosait, Németországtól Brazíliáig, a miniszterelnökök hivatali éveit, Walpole-tól Lord George-ig, a királyok uralkodását a 9. századi Alfredtől egészen 5. Györgyig. 1 óra múlva már úgy érezte, készen áll a vizsgára. Ismét az első sorban kapott helyet Barrington és Dickens között. Eszébe jutott, hogy talán ez az utolsó alkalom. Amikor a toronyóra elütötte a 10-et, a padsorok között végig vonuló tanárok kiosztották a 40 ideges fiúnak az általános műveltségi kérdéssort. Pontosabban 39 ideges fiúnak és Dickensnek. Harry
Lassan végigolvasta a kérdéseket. A századikhoz érve engedélyezett magának egy röpke mosolyt, kezébe vette a tollát, belemártotta a hegyét a tintatartóba, és írni kezdett. 40 percen belül másodszor is eljutott a századik kérdésig. Az órájára pillantott, még mindig maradt 10 perce, hogy ellenőrizze a válaszait. A 34-es kérdésnél egy pillanatra megállt, és átgondolta az eredeti válaszát. Vajon Oliver Cromwell vagy Thomas Cromwell került a londoni Towerbe felségárulásért? Aztán eszébe jutott, hogy mi lett Wolsey bíboros sorsa, és bejelölte azt az embert, aki az ő helyébe lépett, mint Lord Kancellár. Amikor az óra elkezdte ütni a 11-et, Harry a 92. kérdésnél tartott. Gyorsan átnézte az utolsó 8 kérdést is, mielőtt elragadták tőle a dolgozatát. A tinta még meg sem száradt az utolsó válaszán, Charles Lindbergh nevén. A 20 perces szünetben a három barát lassú léptekkel körbesétálta a krikettpályát, ahol Gilles alig egy hete 100 pontot ért el. Ámó, ámász, ámát, skandálta Dickens. Aprólékosan végigvette velük az integrálozást, és közben egyszer sem kellett segítségül hívnia a Kennedy-féle elemista latin könyvet. Amamus, amatis, amant, mondta utána Harry, miközben már visszafelé a vizsgaterem felé tartottak. Amikor egy óra múlva beadta a latin dolgozatát, biztos volt benne, hogy többet ért el a megkövetelt 60%-nál, s még Gilles is úgy nézett ki, mint aki elégedett magával. Ahogy hármasban az ebédlő felé ballagtak, Harry átkarolta Dickens vállát. Köszönöm, öreg cimbora. És miután kicsit később elolvasta a földrajzi kérdés sort, csöndben hálát adott az ő titkos fegyverének, hiszen az öreg Jack Tar az évek során rengeteg ismeretet adott át neki, és közben ő egy percig sem érezte magát úgy, mintha a tanteremben lenne. Ebédnél Harry kezébe sem vette a kést villát. Gillesnek sikerült leküzdenie egy fél disznóhúsos pitét, Dickens pedig abba sem akarta hagyni az evést. Az első délutáni tantárgya történelem volt, de ez nem okozott gondot, pedig csatasorba állt 8. Henrik, Erzsébet királynő, Rilight, Drake, Napoleon, Nelson és Wellington is. De Harry valamennyiüket lezavarta a hadszintérről. A matematika dolgozat sokkal könnyebb volt a vártnál, és Gilles úgy érezte, itt is összejöhet a 100 pont, ahogy a krikett pályán. Az utolsó szünetben Harry visszavonult a tanulószobájába, és átfutotta a Copperfield Dávidról írt eszéjét. Biztos volt benne, hogy a kedvenc tantárgyából tündökölni fog. Lassú léptekkel ballagott vissza a vizsgaterembe, és közben Mr. Holcomb kedvenc szavajárását ismételgette, koncentrálj. Meretten bámulta az aznapi utolsó feladatsort, amelyből kiderült, hogy ez Thomas Hardy és Lewis Carroll éve. A Weydoni asszonyvásárt meg az Alice csodaországban olvasta ugyan, de az őrült kalapossal, Michael Henchertel és a Cheshire-i macskával korán sem kötött olyan közeli ismerettségét, mint Pegottival, Dr. Chilippel és Barkisszal. A tolla lassan szántotta a papírt, és amikor egészkor újra megszólalt az óra harangjátéka, nem tudta elég lesz-e, amit írt. Kissé lehangoltan sétált ki a teremből a délutáni napsütésbe, bár a vetélytársai arckifejezése arról árulkodott, hogy senki sem találta könnyűnek a feladatsort. Ebből azt szűrte le, hogy talán még van némi esélye. Most következett az, amit Mr. Holcomb sokszor emlegetett, és minden vizsga legrosszabb részének nevezett, a várakozás végtelen napjai. Ilyenkor, amíg arra várnak, hogy az iskolai hirdető táblán hivatalosan közzé tegyék a vizsga eredményeket, a fiúk sokszor művelnek olyasmit, amit később megbánnak. Mintha inkább ki akarnák csapatni magukat, csak ne kelljen megtudniuk, mi lett a sorsuk. Egy diáktársukat azon kapták, hogy almabort iszik a bicikli tároló mögött, egy másik cigarettát szívott a WC-ben, a harmadikat pedig meglátták takarodó után, amikor kijött a moziból. Gilles a következő szombaton egyetlen pontot sem szerzett az egész meccsen, ez először fordult elő a szezonban. Dickens visszament a könyvtárba, Harry pedig hosszú sétákat tett, és fejben újra meg újra végigvette az összes választ. De ez nem javított a helyzeten. Vasárnap délután Gilles hosszasan gyakorolt az ütőketrecben. Hétfőn Dickens vonakodva átadta helyét az új könyvtár felügyelőnek, kedden pedig Harry elolvasta Thomas Hardy Őrült tömeg zajától messzire című regényét, és közben hangosan káromkodott. Szerda éjjel Gilles és Harry hajnalig beszélgettek, míg Dickens az igazak álmát aludta. Csütörtök délelőtt a 40 fiú zsebre dugott kézzel leszegett fejjel rótta az iskola négyszögletű belső udvarát, már jóval azelőtt, hogy a toronyóra elütötte volna a tizet. Az igazgatót várták, és bár mindannyian jól tudták, hogy Dr. Oakeshott pontos, mint a toronyóra, 9 óra 55-kor már majdnem az összes szempár az igazgató házának ajtajára szegeződött. A többiek pedig a nagy terem fölötti órára meredtek, mintha a puszta akaratukkal próbálnák gyorsabb mozgásra ösztökélni a percmutatót. Amint felcsendült a harangjáték, már nyílt is Samuel Oakeshott tisztelendő úr ajtaja, és az igazgató kilépett a gyalogútra. Egyik kezében egy paksamétát hozott, a másikban 4 darab rajszöget. Nem az a fajta ember volt, aki bármit is a véletlenre bíz. A gyalogút végéhez érve kinyitotta a kiskaput, s a szokásos tempójában a körülötte nyüzsgő diákokról tudomás sem véve haladt végig az udvaron. A fiúk gyorsan félreálltak az útjából, hogy az igazgató akadálytalanul lépkedhessen az így kialakult folyoson. Az óra 10-szer ütött, amikor Dr. Oakeshott megállt a hirdetőtábla előtt. Kitűzte a vizsga eredményeket a táblára, majd szó nélkül távozott. A 40 fiú odarohant, és a hirdető tábla körül nagy tumultus alakult ki. Senkit sem lepett meg, hogy a névsor élén Dickens állt 92%-kal, és ezzel el is nyerte a Bristol gimnázium Pell Quinn emléköztöndíját. Gilles nagyot ugrott örömében, és meg sem próbálta leplezni, mennyire megkönnyebbült, amikor meglátta a neve mellett a 64%-ot. Mindketten megfordultak, és a barátjukat keresték. Harry magányosan áldogált az őrült tömeg zajától messzire.